Az Egyházmegyei Karitász munkatársainak, önkénteseinek nagybőti lelki gyakorlatot szervezett március 28-a és 31-e között Mária Besnyőn. Hallgassák meg Schmidt M. Regina nővér előadását az eukarisztikus kongresszusról.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen lelki gyakorlatról, főleg most, amikor országos készülődésben vagyunk, nem mehetünk el úgy, hogy ne halljunk valamit az eukarisztikus kongresszusról. Úgy jó felénél tartunk, kicsit több, mint a fele, és hát igazából, ami már előtte volt, azt talán egy kicsit úgy elfelejtettük. Ami most van, azt talán még tudjuk, és hogy mi áll előttünk, azt úgyis csak akkor fogjuk megtudni, mert nekünk előre ilyen szempontból nem nagyon kell tekintenünk, hanem csak a jelen pillanatokban haladni kell az úton. De mégis egy kicsit átismételve és idehozva az eukarisztikus kongresszusról szeretnék beszélni. Mi is az eukarisztia jelentése? Egyszerű, az oltári szentség. Krisztus valóságos teste és vére. A katolikus egyház tanítása szerint az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztus hirdetői és ünneplői egy egészen egy hetes kongresszus szerveznek meg, és ezt ugye 4 évenként rendezik meg. És hogyan jutott el oda, vagy mi a múltja, és aztán hogyan jutott el oda, hogy mi most abban a helyzetben vagyunk, hogy erre készülhetünk. Egy kicsit erről beszélek. Ugye a múlt és a jelen. Egy francia hölgy minden évben, nagyon régen, még az 1800-as években, szervezett zarándoklatot az eukarisztiának a jegyében. És aztán egyre többen csatlakoztak hozzá. 1874-ben Avignonba szervezték meg, 50 ezer résztvevő volt már jelen. Aztán 75 szeptemberében akkor egyre többen mentek, és ezt mondták ki, hogy ez az első nemzeti eukarisztikus kongresszus. Később aztán egy kicsit szünetelt, 81-ben Lillében volt, és ez volt az első 1881-ben, amely a mostanihoz valami hasonlatosság, tehát hogy igazából annak a fő jegyeire kezdett épülni a mostani, a napjainkban lévő. És akkor ugrunk egy nagyot. Igazából nem minden évben tartották utána, és aztán nem is 4 évenként, hanem valamilyen nagyobb ünnephez kezdték el kötni. És 1937-ben a Fülöp-szigeteki Manila volt a házigazda, és egy történelmi esemény, ugye a történelem sokszor ismétli önmagát, mert akkor 1937-ben mi vettük át a stafétabotot, ahogy most is, ugye a Fülöp-szigetektől vesszük át. Az akkori egyház vezetése kérte a Szentatyát, hogy Szent István királynak a halálának évfordulója alkalmából hadd legyen Magyarország a kongresszusnak a házigazdája, és így 1938. május 25-én Budapesten tartották a 34. eukarisztikus virágkongresszust. A mottoja pedig ez volt, az eukarisztia a szeretet köteléke. Nagyon nagyszabású kongresszus volt ez. Csak egy-két régi kép, hogy ahogy úgy fölépült, ugye ez a lovas szobor, úgy lehet látni, hogy milyen magas volt. Úgy olvastam, hogy ugye még itt zsinat előtt vagyunk, tehát háttal miséztek, és latinul mondták a szent misét. És hogy még liftet is építettek, mert hogy abban a nagy magasságban volt ugye az oltár. A másik kép ugye ez a túloldala, ami a mostani műjégpálya, és ott hát olyan 500 000 ember fogta körbe a Hősök terét. Tehát mögötte is voltak, előtte is. A sekrestje, csak azért, mert aktuális, a Vajdahunyad vára volt. Aztán akkor is volt csak még egy kép, hogy a országház előtt is volt egy szentmise. A jelenbe térve, 2016. január 24 és 31-e között tartották ugye a Fülöp-szigeten, Kebuban az 51. nemzetközi eukarisztikus kongresszust, és Erdő Péter bíboros úr is jelen volt 10 fős küldöttséggel. És ennek az eseménynek a záró miséjén hirdették ki a kongresszusok szervezésért felelős pápai bizottság elnöke, átnyújtotta a pápa videó üzenetét, amelyet ott le is játszottak. Tehát akkor jelentette be, hogy itt lesz Magyarországon, és mindenkit kért, hogy csatlakozzon hozzá, imádkozzon azért, hogy lelkiekben is gyümölcsöző legyen, a Szentlélek kiáradása, és hogy minden résztvevő, és ne csak a résztvevőkért, hanem ugye akik a szervezésben is részt vesznek, azokért is. És hogy amikor az otthonaiba visszatérjenek, akkor áldását adta ugye a Szent Atya, hogy vigyék ezt az apostoli áldást, és maradjon közöttük, mint a béke zálogaként. És hogy mi is valójában ez a nemzetközi eukarisztikus kongresszus. A kongresszusnak vannak célkitűzései. Egy világméretű ünnepségsorozat, az eukarisztiának a megismertetése és tiszteletének elmélyítése. Tehát az eukarisztiában ugye tudjuk, hogy Jézus Krisztus van a középpontban. És hogy egy tanúságot tegyünk a világ fele. Krisztus szeretetét mutassuk meg a világnak. Tegyünk tanúságot az emberek fele a hitünkről. És hogy megismertessük és megszerettessük Krisztust az emberekkel. Nagyon fontos. Mindannyian tudjuk, hogy van egy jelmondat, és ez az, hogy minden forráson belőled fakad. Az eukarisztia ugye az életünknek a csúcsa és forrása. És a második vatikáni zsinat tanítása szerint ugye a liturgia csúcs és forrás, amiből meríthetünk. Az eukarisztia ugye a közösségi keresztény életünk forrása, amiből meríthetünk. És ezt a forrást, ezt szeretnénk a középpontba tenni, pont azért, hogy az egész emberiség fele kiterjedjen, kiáradjon. Az emberek életére áradjon, széttáradjon. Mert hiszen az eukarisztia az egy éltető erő. Az egyházban és a világban is. Talán pár mondatot a logóról, hogy megalkotója 78 éves Lampert János grafikus művész volt, és hát az érdekessége egy-két dolgot csak, hogy ott fönt ugye láthatjuk a ostját és lefele ugye a sárgával a kelyhet, ami magát az oltári szentséget szimbolizálja. Az ostyában azonban nagyon jól látszik egy kereszt, és ez viszont a eukarisztia, mint áldozat, ugye, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten, azt szimbolizálja, és a piros szín, ugye, hogy Krisztus végtelenül szeret minket, értünk vállalta a kereszthalált. Aztán, ha lefele jövünk, ott négy fakadó forrást, ami az oltári szentségből fakad kifele, ott láthatjuk, ugye, jön lefele a négy. Ez az örömhírnek a terjedésére utal, amit ugye a négy evangélista írt meg nekünk, örökített meg számunkra. De ez a négy folyó ugye a világ négy égtáját is jelképezi, és hogy ezeket mind ugye ez a égtájak, ugye az evangélium, az eukarisztia élteti. Még azt is lehetett róla olvasni, hogy ugye ez a négy különféle folyó, ugye az alsó folyóba esik bele, oda megy, és az az alsó, az nem más, mint a Duna, amely ugye befogadja, hiszen ez egy olyan, mint összeköti ezeket az európai országrészeket, és hogy így fejezi ki azt, hogy az eukarisztia az közös forrásként összeköt bennünket, összeköt mindannyiunkat. Hát, kicsit magyarázták, hogy a színeknek is van jelentősége, ugye, ha nagyon bele akarunk mélyedni, de úgy tudom, hogy most már a színek nem nagyon dominálnak ebbe a logóba, hogy egy új, hogy egyfajta színű, de belemagyarázták, hogy a piros, fehér, zöld is megjelenik, hogyha ott az írást vesszük meg, hát az alapszín a fehér, hogy akkor még a magyar nemzeti szín is benne van. Kicsit az előkészületről, ott tudjuk, hogy 3 éves előkészület, pünköstől pünkösdig tart. Erdő Péter bíboros úr ugye 17-ben útjára indította ennek a készületnek az alkalmát, és 3 éves tematikára épült fel. 2017-ben arra, hogy az eukarisztia az egyéni keresztény élet forrása. Tehát, hogy mindenki saját magában erősítse, hogy az eukarisztia fontos számunkra, fontos az ő számára, kell, hogy belőle gyökerezzen, kell, hogy táplálkozzon belőle, mert csak úgy fog tudni gyümölcsöt teremni. Ismeretes ez a kis programfüzet plakáttal, ugye, neked és veled. Aztán a 2018-as már kicsit tárul, és az eukarisztia az egyház életének a forrása. Tehát, hogy önmagunkból kilépünk tovább az egyház fele, ugye mindenki arra, amerre van, és ez a második előkészületnek a mottoja tulajdonképpen, ami már nem veled, hanem neked, nektek. És aztán a harmadik pedig, amikor már az eukarisztia forrás az egész világnak az életéért. És hát várjuk, hogy mi lesz az a programfüzetes motto, amit majd pünköskor ki fognak adni, úgyhogy mindenki nagyon-nagyon figyelje, és hát mindenkinek nagyon ajánlom ezeket a füzeteket, mert ezek nagyon praktikus dolgokat tartalmaznak. De az a kérdés, hogy mi hogyan készültünk eddig, hogyan készülünk most, és hogyan készülünk, mert még van előttünk egy pár óra, jó pár óra. És ugye egy kicsit ismételjük magunkat. Nagyon fontos az imádság. Többet és mélyebben imádkozzunk. Az első legfontosabb, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk ne csak a kongresszusért, hanem mindazokért, akik ott már most munkálkodnak, és mindenkiért, aki valamilyen módon kapcsolódik hozzá, és tevékenykedik, hogy valóban úgy tudjon tevékenykedni, ahogy azt az Úr Jézus kívánja tőle. Mert hogy az ima lényege nem más, mint hogy együtt vagyunk Istennel. Az ima az egy együttlét az Istennel. Egyedül nem jó az embernek. Legegyszerűbb, ha Istennel vagyunk együtt. Utána kereshetjük az embereket. Mert az ima az egy nagyon mélységes kapcsolat az Istennel. Nem elég, hogy együtt vagyunk, kapcsolatot kell teremtenünk. És sokszor nem csak nekünk kell beszélni, hanem kell hagyni, hogy ő is szóljon hozzánk, mert ő szeretne, csak sokszor úgy vagyunk az imával, hogy oda menjünk imádkozni, és csak mondjuk azt a rózsafűzért, már elmondtunk hármat, meg nem tudom hányat, a teljes rózsafűzért már elmondtuk, és szegény Jóisten meg nem tud szóhoz jutni, hogy mondjon nekünk valamit. És boldogan elmegyünk az imából, hogy jó, megimádkoztunk. Mert hogy az ima, az beszélgetés az Istennel. És milyen beszélgetés az, hogyha csak én beszélek? Kell, hogy beszélgessünk az Istennel. Én is mondjam, és hallgassak, mert ő is mondja nekem folytonosan. Meg kell hallanom, hogy mit mond. Oda kell figyelnem arra, amit ő mondani akar nekem. Mert mindig akar mondani. Sokszor is észre se vesszük, és esetleg valaki más által mond valami nagyon fontos dolgot a számomra. Nagyon oda kell figyelnünk. Aztán a másik, a Szent Mise. Sokszor volt már róla szó, ma ugye tényleg olyan szép Szent Misén vettünk itt részt, ünnepélyes volt, tényleg felemelő volt. De fontos, hogy kicsit többször, valamennyivel többször, és összeszedettebben vegyünk részt a Szent Misén. Legyen egy folytonosság benne. Ugye úgy vagyunk, hogy jön a vasárnap. Ha-ha, parancs, megyünk Szentmisére, úrnapját szentel meg. Vasárnap. Igen ám, nem kéne legalább egyszer vagy kétszer, úgy hétköznap is. Hiányozzon Jézus. Menjünk hozzá hétköznap is. Menjünk el a Szentmisére. Ő vár minket. Ő minden egyes nap, amikor csak van Szentmise, ott, ahol vagyunk, ő mindig hív minket. A kérdés az, hogy mi elfogadjuk-e ezt a hívást. Gyerekeknek is szoktam mondani, ugye nagyon nehéz nekik, ráadásul még azért is nehéz nekik, mert ugye a kicsiket első, másodikos gyermek, harmadikos, ugye a szülő nem viszi, lehet, hogy a gyermek akar menni Szentmisére. Csak a szülő nem viszi. És ugye mi is hoztuk ki a Szentmise naplót. És akkor, na miért nem voltál Szentmisén? Hát anyukám azt mondta, hogy inkább ide megyünk. És akkor mit mondjak a gyermeknek? Nagyon nehéz. És csak azt szoktam mondani, hogy legközelebb próbáljatok meg menni, hát ha sikerül. Nem szoktam megszidni őket, mert lehet, hogy az anyukájukat kéne egy kicsit megszidni, de hát most... Szegény gyermek lehet, hogy tényleg a szívébe vágyódik is, és szeretne. Ne menjünk el úgy, hogy elmegyünk egy templom mellett, ott Szentmise van. Egy kicsit menjünk be, hallgassuk meg, mi történik ott bent, mert ünnep van, és legyen ünnep a szívünkben is. A Szentmisét régen úgy nevezték, hogy kenyértörés. Ugye, amikor még nem szabadott Szentmisére járni, sokkal jobban jártak Szentmisére. Most, hogy már lehet, most már nem is olyan jó, hát most lehet. Amikor tiltanak, akkor sokkal jobb, nem? Tiltás, ott van az a szó, tiltás, akkor azt meg kell csinálni, mert az olyan kenyértörés. Jézus így megtörte a kenyeret. Azért, hogy nekünk legyen most. Megtörte a testét, életét adta, mert hogy a Szent Mise az Krisztus keresztáldozata is. Testét törte, hogy nekünk legyen. A Szent Mise ugye az eukarisztia ünneplése. Oltári szentség. Jézus teste és vére valóságos. Valóságos teste és vére. Szoktam kérdezni gyerekektől, hogy amikor áldozunk, akkor csak egy darabostját veszünk magunkhoz, vagy Jézust. És akkor ilyenkor úgy tudják, de ha kicsit megkeverem a mondatot, akkor már rögtön meglepődnek. És hát azért szoktam bátorni, ne ijedj meg ettől. És akkor úgy mosolyognak, hogy ja, tényleg. Mi se ijedjünk meg. Ne ijedjünk meg attól, hogy az oltári szentség Jézus teste és vére. Ne ijedjünk meg. Mert hogy a Szent Mise ugye a keresztény hit csúcsa és forrása. És ez éltet minket. Menjünk többször, és vegyünk részt mélyebben a Szent Misén. Mindegy, hogy hány perces az a Szent Mise. Vegyünk részt. Táplálkozzunk Krisztusból. Ez éltessen bennünket. És mikor vége van ott az áldásnak, megkapjuk az áldást, és azt mondja a pap, hogy menjetek békével, vigyük Krisztust, ne hagyjuk bent a templomba, vigyük a szívünkben Krisztust az emberek közé. Következő Szent Miséig ott hordjuk a szívünkbe. Azt a Krisztust, aki mindig hív és vár minket az ünnepre. Szentségekről is volt már szó, ugye fontosak a szentségek. Gyakrabban járuljunk szentségekhez. Nagyon sok atyával beszélgettem, és nagyon sokszor mondják, hogy olyan kevesen jönnek Szent Gyónáshoz. És beszélgettem hívekkel is, és azt mondják, hogy minek gyónjak, nekem nincs bűnöm. Hát, szerintem már az is egy bűn, hogy ezt gondolja magáról, hogy neki nincs bűne. Úgyhogy fontos lenne. Ugye a szentségek, gyakrabban járuljunk ugye szentségekhez, mert hogy ezekkel is kegyelmeket kapunk. Olyan kegyelmeket, amiket nem látunk, de tapasztalhattuk most itt, tegnap a Szent Misén, hogy az a kegyelem az működik, hiszen a prédikációban az Atya milyen szépen összefoglalta a napunkat. A kegyelem az működik, hiszen a püspök Atya délelőtt milyen szépen összefoglalta és beszélt, és más úton, módon próbált ugyanarra rávezetni. Tényleg nem beszéltünk össze. Úgyhogy működik a kegyelem, higgyük el.
Az elmúlt percekben Schmidt Emre Gina nővér előadását hallották az eukarisztikus kongresszusról. A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.
Mária Rádió. Részlet Pilinszky János publicisztikai írásaiból. A húsvét margójára. Azokról és azoknak kívánok írni, akik talán már esztendők óta nem gyóntak. Akik évről évre a halogatás állapotában élnek, mintegy megrekedtek az előzetes lelkiismeretvizsgálatban. A morális, keresztény önelemzés szükséges előfeltétele az igényes életnek. Valami mégis hiányzik belőle. Az elhatározás. Hasonló az ilyen ember a szabadulásról álmodozó fogolyhoz, kiből lassan kikopik a cselekvés ereje. Belesüpped ábrányaiba, elernyed, s talán épp álmai teszik végképp fogoljá. Egyetlen szentségnél se éreztem oly erősen, mint épp a gyónás szentségénél, hogy a szentség jobb szó hián és sok mindenen túl, cselekedet is, méghozzá a lélek legrejtettebb erőit is megmozgató cselekedet. S ez a cselekedet jóval több a legtisztább szándékú önelemzésnél és földi jótettnél is. A Gyónáj szentségében mindig jelen van ez a drámai pillanat. Semmiféle önelemzés és semmiféle bánat nem pótolhatja ezt az értéket. A lelkiismeret vizsgálatot és bánatot csakis a gyónás emeli valamiféle hasonlíthatatlan drámai történéssé, konkrét erejű mozzanattá. A gyónással küszöböt lépsz át, mely a bűn rabságából Isten szabadságába vezet. Fellélegzel. Megtetted a nagy lépést. Látszatra alig történt valami. Cselekedeted isteni közegben játszódott le. Csak csöndes újongásban érzed, mennyire valóságos szabadulásod. De épp ez a titokzatos cselekvési mozzanat magyarázza azt, hogy el is lehet szokni tőle. Erő és újra elhatározás kell minden egyes gyónáshoz, mint minden valódi cselekvéshez. S már a cselekvés misztikájához tartozó kérdés volna azt megfejteni, az ember miért hajlamos a restségre akkor is, mikor az rabságot, rosszat, árnyékot jelent számára, és miért rest megtenni a döntő lépést, mikor az a szabadságba, örömre és világosságra vezet. Húsvét közelettével ezt az egyetlen gondolatot kívántam fölvetni anélkül, hogy tovább fejleszteném. Azoknak írtam, akik átélték a léleknek hasonló, indokolatlan bénasságát, vagy épp most élik át. Örökös lelkiismeret vizsgálatban élnek talán, és ismerik a bánat könnyeit is. Csak épp a nagy lépésig nem tudnak eljutni. Ahhoz a lépéshez, mikor a szabaduló fogoly riadtan veszi észre szívében, hogy a hosszú fogságban hozzászokott fogságához. Aztán összeszedve minden erejét, kilép börtöne ajtaján, s talán csak fölújongó szívével érzi, mi is történt vele. Szabadulásukkor pedig épp a tétova szívűeknek lesz legnagyobb az öröme és újongása. Új ember, 1962, április 15.
Pilinszky János Harmadnapon című versét hallják Földes László hobó előadásában.
És fölzúgnak a muszín egek, hajnal fele a ravenszbrücki fák. És megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ. Harmadnapra legyőzte a
Mária Rádió.
Dicsérjük az Urat. Így szoktunk köszönni egymásnak Gál Jenő atyával, aki a Mária Rádió indításában és az első időszaki műsorokban nagyon nagy szerepet vállalt. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke. Nem szoktam megszólalni adománykérés dolgában. Most viszont kénytelen vagyok. Kénytelen vagyok azért, mert olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, és olyan fejlesztés előtt állunk, amihez nem rendelkezünk a szükséges forrásokkal. És azt szeretném kérni a hallgatói családtól, hogy tegyünk egy konkrét dolgot meg. Aki magazint kap, az egyszeri 1000 forinttal támogassa meg a rádiót. Most, ebben a húsvéti vagy a pünkösdi időben. Azt szeretném kérni, hogy aki a magazint megkapja minden hónapban, az gondoljon a Mária Rádió jelentőségére, és biztosítsa, hogy minél több helyen hallgatható legyen. És hogy miért kell a Mária Rádió, ezt mindenki joggal kérdezheti. Hadd meséljek el egy konkrét történetet. A Mária Rádió hithirdető rádióként sok mindenre hívja a hallgatóit. Hívja lelki gyakorlatra, hívja találkozásokra, hívja a filmklubjába, és hívja az arándoklásra is. Egyik évben részt vettem egy általunk is támogatott zarándoklaton, és ott volt egy fiatal hölgy, magányos, már 30-as évei elején járva, aki a szakmáját valahogy nem tudta jól átélni, és kereste a tovább lépését a zarándoklásban. Egyébként meg is találta, mert hosszú időt töltött el aztán egy erdélyi zarándokházban. De a történetnek van egy másik szála. A következő évben ugyanezt tapasztaltam egy férfi emberrel, az a 30-as éveik közepén járt. Az úr a Mária Rádión keresztül hívta meg a zarándoklásra. És ezen a zarándokláson jelen volt az a lány, akiről az előbb beszéltem. És hogy működik az úr? Ez a két ember egymásra talált. Mindegyik nagyon szeretett volna már egyébként rendezetten élni házasságban gyermekeket, de nem találták meg a párjukat. És a Mária Rádió meghívta őket az zarándoklásra, és az úr egymásnak bemutatta őket, és a két magányos emberből házas pár lett. Ma már biztosan tudom, hogy 3 gyerekük van, de lehet, hogy már 4, mert azért nem követem nyomon. És rendezetten, boldogan élnek, kiszakadva abból az önmagukkal való elégedetlenségből és magányból, ami a találkozás előtt lett volna, és a találkozás mindenek előtt az Istennel való találkozás volt, és az Istennel való találkozásra pedig a Mária Rádió hívta meg őket. Ez nekem egy nagyon tanulságos példa volt, az élet példája, hogy így működik az Úr, az Isten igéjét meghallják az emberek, akiknek éppen szükségük van az Isten igéjére, akkor cselekedni fognak a Mária Rádió hívására, válaszoltak Isten hívására, és rendezettebb, sőt boldogabb lett az életük. Ezért merek bátran kérni, emiatt a példa miatt, hogyha a Jóisten meg tudja szüntetni a magányt, hogyha a rendezetlenségből rendezett házasságot tud elősegíteni, és ott gyümölcsök fakadnak, maradandó gyümölcsök, gyönyörű gyermekek, akkor nekünk az a dolgunk, hogy mindent megtegyünk, hogy Isten igéje terjedni tudjon. Kedves hallgatói család, arra kérlek benneteket, álljatok a Mária Rádió Eme szolgálata mellé. Nagy fejlődés előtt állunk, sok-sok milliós beruházások várnak ránk, hogy további sugárzási jogokat tudjunk indítani. És egy konkrét javaslatom lenne, ahogy az elején is mondtam, aki magazint kap a Mária Rádiótól, aki kérte, hogy a magazint küldjük, és évek óta küldjük, kérem, egy egyszeri, mostani 1000 forinttal támogassa meg a Mária Rádiót, akkor bátran mehetünk neki annak a növekedésnek, hogy Isten országa közelebb jöjjön hozzánk, mert hogy a rádió Isten igéjét terjeszti.